9 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm hallgatóinkat, önök az Európa Rádió híreit hallják, Linárt Vanda vagyok. A Magyar Nemzeti Bank a legutóbbi decemberi előrejelzéséhez képest magasabb inflációval és mérsékeltebb növekedéssel számol 2026-ban és 2027-ben a most megjelent friss inflációs jelentésében. A Magyar Nemzeti Bank idén 3,8%-os, jövőre 3,7%-os inflációt vár, míg tavaly decemberben a fogyasztói árak 3,2%, illetve 3,3%-os emelkedését prognosztizálta. A jegybank továbbra is azzal számol, hogy a hazai infláció 2027 második felében tér vissza fenntarthatóan a 3%-os jegybanki célra. A márciusi előrejelzés szerint a magyar GDP 2026-ban 1,7%-kal, 2027-ben 3%-kal nőhet, a decemberben előrejelzett 2,4, illetve 3,1%-os növekedés helyett. 2028-ra azonban a jegybank 2,9%-ra emelte növekedési várakozását, a korábbi 2,7%-ról. A jegybank az inflációs jelentésben rámutat, hogy a mérsékelt globális növekedés mellett kockázatot jelent a geopolitikai feszültségek további éleződése, a gazdasági előrejelzéseket a közel-keleti háború és a változékony nemzetközi kereskedelem politikai feltételek miatt nagyobb bizonytalanság övezi, írja a Magyar Nemzeti Bank közleménye. Jelentősen bővül a támogatott terápiák köre, a kormány döntése alapján 83 új gyógyszer és terápiás lehetőség kerülhet be a támogatott kezelések közé, összesen mintegy 38 milliárd forint értékben, közölte a belügyminisztérium. Mint írják, ez jelentős előrelépést jelent a betegek számára, hiszen a magyar betegek szélesebb körben és gyorsabban juthatnak hozzá a korszerű kezelésekhez. A jogszabálytervezet társadalmi egyeztetése elkezdődött, így annak tartalmát a lakosság, valamint a szakmai és civil szervezetek véleményezhetik, írja a közlemény. A minisztérium tájékoztatása szerint a befogadás előtt álló gyógyszerek jelentős része a daganatos megbetegedések kezelésében alkalmazható, de kiemelt szerepet kapnak a modern génterápiás és neurológiai betegségek kezelésére szolgáló gyógyszerek is. Ezen terápiák eddig nem voltak elérhetőek hazánkban, vagy csak úgynevezett egyedi méltányosság útján juthattak hozzá a betegek, közölte a belügyminisztérium. Hamis NAV oldalakkal támadnak a csalók, aki e-mailben vagy SMS-ben kap tájékoztatást túlfizetésről, vagy ha a NAV a kártya adatait kéri, az biztosan átverés, ne kattintson, figyelmeztet a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A közlemény szerint a NAV a napokban tájékoztatja ügyfeleit a gépjármű adó összegéről, valamint az SZIA bevallási tervezetek elérhetőségéről, a sokakat érintő időszakot azonban a csalók is kihasználják. Élethű hamis oldalakkal igyekeznek bankkártya adatokat szerezni. A közleményben hangsúlyozzák, a NAV tárhelyen keresztül vagy postai levélben kommunikál az adózókkal, azoknak, akik rendelkeznek DÁPOS vagy ügyfélkapu pluszos regisztrációval a tárhelyükre küld üzenetet, azokkal pedig, akik még nem regisztráltak papír alapon, a postán feladott hivatalos levélben kommunikál. Az adóhatóság felhívta a figyelmet arra, hogy a NAV nem küld e-mailben vagy SMS-ben semmilyen ügyintézésre mutató linket, sem adó visszatérítést vagy adótartozást, esetleg adószámla egyenleget. A NAV a honlapján külön menüpontban mutatja be a csaló e-maileket, SMS-eket, érdemes ezeket is megnézni, segíthet az adathalász próbálkozások felismerésében, közölte a NAV. 2026. februárjában a turisztikai szálláshelyeken csaknem 1.100.000 vendég, 2.400.000 vendégészakát töltött el. A vendégek száma 4,6, a vendégészakáké 5,2%-kal nagyobb volt az egy évvel korábbinál, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. Január-februárban a turisztikai szálláshelyekre érkezett belföldi vendégek száma 4,7, a külföldieké 5,1%-kal haladta meg az előző év azonos időszakit. Februárban a szezonálisan kiigazított adatok alapján a vendégek száma 3,8, a vendégészakáké 4,3%-kal bővült 2025. februárjához képest. A vendégek 75%-a érkezett a kereskedelmi szálláshelyekre, ahol a számuk 6,5%-kal emelkedett az előző évihez képest. A magán és egyéb szálláshelyeken 0,8%-kal kevesebb vendéget regisztráltak, mint egy évvel korábban. A belföldi vendégek száma 4,9, az általuk eltöltött vendégészakáké 6,6%-kal volt nagyobb az előző év azonos havinál, közölte a Központi Statisztikai Hivatal.
Az időjárásról.
Kedden túlnyomóan borult lesz az ég, több helyen fordulhat elő jellemzően kisebb eső, zápor, de az északi középhegység térségében jelentős mennyiség is eshet. Az északi szél megélénkül, a Dunántúlon és északkeleten megerősödik, a Dunántúl nyugati felén viharossá fokozódik, a legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 6 és 10 fok között alakul.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Sorstalan az út, amin járok, hontalan az ég, amit látok, úgy megyek majd, ahogy jöttem. A békém én már megkötöttem. Régóta hordom magammal a csöndet, távolabb tőled. Elcserélt szívem, egyetlen házam, messzebbre hagytam, mint amit vártam. De sose nyugodjak, míg haza nem érek. Tudom, hogy az én hibám, ha elcsal a szél irány. De nem csak az én hibám, hogy sorstalan az út, amin jár. S maradok végleg a szívedbe zárva. Tudom, hogy az én hibám, ha elcsal a szél irány. De nem csak az én hibám, hogy sorstalan az út, amin járok, hontalan az ég. Amit látok, úgy megyek majd, ahogy jöttem. A békém én már megkötöttem. Sorstalan az út, majd fölém borulnak az őrségi lombok, a hegyháti dombok, de néhány út még hátra van. És talán majd egyszer én utolérlek, a Rába vizében meglátom önmagam, hogy sorstalan az út, amin járok, hontalan az ég. Hontalan az ég, amit látok, úgy megyek majd, ahogy jöttem. Békém én már megkötöttem.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
Köszöntöm hallgatóinkat, ez az Európa Rádió kitekintője, a mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Majd vendégünk Kovács Teodóra, Kiskunhalasi kórház lelkész lesz, akivel munkája nehézségeiről és öröméiről beszélgetünk.
Úgy érzem, hogy Istennel van egy nagyon bensőséges kapcsolatom. Kislánykorom óta egy számomra különleges, az egyik gyermekem így fogalmazta, hogy szuper érzékeny vagy Istenre. Nem tudom, hogy mennyire van így, de azt tudom, hogy nagyon hálás vagyok azért, hogy érzem, ahogy ő megvigasztal, érzem, ahogy az Isten átölel, érzem, ahogy vezet. Minden egyes esetben, amikor bemegyek a kórházba, azért imádkozom, hogy Uram, vezess oda azokhoz, akikhez kell mennem.
Ha tehetik, tartsanak velünk, mai vendégünk tehát Kovács Teodóra, Kiskunhalasi Református Kórház lelkész.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
Beszélget, kísér, együtt örül, együtt sír a betegekkel, de a kórházi dolgozókkal is. Kovács Teodóra, Kiskunhalasi kórház lelkész. A református lelkész 5 évvel ezelőtt a Covid-járvány sűrűjében vállalta el a kórházi szolgálatot. Volt, hogy védőfelszerelésben, szigorú intézkedések mellett, lélegeztetőgépen lévő betegek mellett imádkozott, de örömteli gyógyulásoknak is örülhetett. Kovács Teodórával, Kiskunhalasi Református Kórház lelkésszel beszélgetünk a következő percekben. A felvétel a Halas Rádió stúdiójában készült. Köszönjük a lehetőséget!
Ha így ezt kimondjuk, hogy kórház, akkor mi az első emléked?
8 éves voltam, és édesanyám a testvéremmel volt várandós kórházban volt, és a kaposvári kórházban. Emlékszem nagyon a medencére, a bejáratra, ahol be kellett menni, és az, hogy édesanyámat kiengedték az udvarra, nagyon szép idő van, és ott megölelhetjük egymást, ez az első emlékem. Aztán gyermekként én elég gyakran voltam kórházban, beteg voltam, úgyhogy ezek azután következő emlékeim. De nem éltem meg sosem a kórházi létet, nagyon negatív van, úgy érzem.
Ebben az időben még nem volt olyan kórházlelkészi szolgálat, mint amilyen ma van Magyarországon, de van bármilyen ilyen lelki emléked ebből az időből, hogy valaki odaült az ágyad mellé, aki nem családtag volt, vagy volt, nem tudom, istentisztelet, biblia, imádkozott érted valaki, megkérdezte valaki, hogy hogy vagy, volt-e bármilyen?
Nem volt, de arra emlékszem, hogy az ápoló személyzetnek nem volt ennyire sok feladata, vagy látszólag nem volt. És ráértek az orvosok is, és az ápolók is megfogni a gyereknek a kezét, ugye gyermekként emlékszem erre, leülni az ágyra, beszélgetni, és nem emlékszem arra, hogy annyira nagyon egyedül lettünk volna. Nyilván volt honvágyunk, nyilván a szüleink, amikor jöhettek, jöttek és látogattak engem is, de az ápoló személyzet és az orvosok sokkal inkább jelen voltak az életünkben, mint ahogy most látom, hogy túlterheltség okán nagyon kevés idő van beszélgetni.
És akkor például a kórház lelkésznek ez akárkivel beszél, majd mindjárt erről részletesebben fogunk beszélni, hogy kikhez jutsz el, de hogy ez például egy fontos feladat, hogy egyetlen beszélgetni, mert másnak nincs ideje idézőjelben csak beszélgetni, mert vért kell venni, mert intézni kell vizsgálatot, stb. Tehát ez egy felértékelődő szerep, hogy neked van időd beszélgetni?
Abszolút. Szerintem ez az egyik legfontosabb. Mielőtt kórház lelkész lettem volna, egy nagyon kedves lelkésznővel beszélgettem, aki az elsők között volt kórház lelkész, és neki még azért nagyon nehéz volt a feladata, úttörő volt ebben a munkakörben, szolgálati körben, és ő akkor engem úgy indított, úgymond utamra, hogy ő maga mondta ki azt, ami a lényege szerintem a kórház lelkésének, vagy az egyik fontos lényege, pillére, hogy tanulj meghallgatni. Leülni az ágy mellé, és hallgatni. És egy gyülekezeti lelkésznek, aki én vagyok, édesapám is az, tehát én megszoktam azt, hogy beszélgetünk, elég nehéz volt arra gondolni, hogy és milyen lesz, amikor majd csak hallgatnom kell, és nem kell tanácsolnom, vagy dialógust folytatnom olyan értelemben, ahogy eddig, de meg lehet tanulni, és nem nehéz. És csodálatos, amikor azt érzed, hogy egy teljes bizalmat érzel, ahogy megjelensz, ahogy jelen vagy, ahogy odafordulsz, megérzi ezt a gyámolati lelkületet valaki, és hogy elkezd mesélni, és elkezd beszélni az életéről, olyan dolgokról is, amik nem effektíve kapcsolódik az ő betegségéhez, vagy az akkori ottani helyzetéhez. Ez egy nagyon-nagyon komoly bizalom, és úgy érzem, hogy nagy megtiszteltetés is. Ezt sokszor élem meg, nem csak betegekkel, hanem dolgozókkal is.
Mi az a történet, ami így azonnal eszedbe jut erről a bizalomról, amit megosztottak veled?
Először arról beszélnék, hogy amit én megtapasztaltam a dolgozók között, ez az egyik, hogy akkor, amikor a kápolnából nyílik egy kis szobácska, és amikor a leges legelején én arra rájöttem, hogy ez milyen jó lenne egy dolgozó szobának, nem öltözőnek, és berendeztem az ápolási igazgató segítségével kis asztal, ez az amaz, akkor ezt azért készítettem, mert érzékeltem azt, hogy a dolgozóknak nagyon nagy szükségük van a beszélgetésre, és hogy ne a többi dolgozó előtt történjen, ezért én gyakran lehívtam, és lehívom őket. Úgyhogy tudják, hogy amikor azt mondom, hogy gyere le egy kicsit kávézni, akkor az azt jelenti, hogy gyere le egy kicsit, és nyilván készítek egy kávét, de a beszélgetés a legfontosabb. Egészen komoly, családi történetek vannak már előttem, amit orvosok, ápoló személyzet, kisegítő személyzet osztottak meg, ez egy nagyon nagy bizalom, és tudják, hogy nekik erre szükségük van, sokszor ők jelzik, hogy mikor tudunk beszélgetni. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos dolog. A másik az a történet, ami nagyon a szívemen van, ez 2022. októberében kezdődött. Egy ápolónő jelezte nekem, hogy van egy beteg, akinek szüksége volna beszélgetésre, elvállalom-e, fogadom-e ezt a lehetőséget, természetesen. Arra az osztályra bemenve egy nagyon-nagyon dekoratív hölgyet találtam, akiről el nem tudtam volna képzelni, hogy mennyire súlyos beteg. Egy műtét derítette ki nála, hogy nagyon komoly a probléma, de akkor még volt remény. Nagyon jól beszélgettünk, de ez csak egy beszélgetés volt, sok mindent elmesélt az életéből, de azért nagyon mélyen nem mentünk bele. Eltelt néhány hónap, talán fél év, március környékén újra kaptam egy hívást, ugyanettől az ápolónőtől, hogy ez a bizonyos hölgy szeretne velem beszélgetni, de tudjak róla, hogy az ő daganatos betegségében már terminális szakaszban van. Újabb műtét egyértelműen kiderítette, hogy nincs segítség számára. Az orvosok prognosztizáltak egy-két-három hetet előre az ő életét tekintve. És amikor bementem, akkor onnan kezdtük, vagy onnan folytattuk a beszélgetést, ahonnan elkezdtük előtte, és amikor egyértelműen az orvosok elmondták neki, hogy mi történt, az egy következő alkalom volt, én úgy gondoltam, hogy nekem akkor be kell mennem hozzá. Nem tudtam, hogy fogja fogadni a hírt. Ez azért egy nagyon-nagyon megrendítő hír volt mindenki számára, és amikor bementem, és azon gondolkoztam, hogy mit is lehetne egy ilyen helyzetben mondani, sokszor voltam már haldoklók mellett, mégis mit lehetne mondani, akkor nagyon megdöbbentem rajta, hogy ő ezt teljesen józanul felfogta, és elmondta, hogy behívta az ügyvédjét, rendelkezik, végrendelkezik, de hogy üljek le ide mellé, és beszélgessünk. És egy nagyon furcsa kérdést tett föl, amit még soha senki, hogy meséljem el, hogy néz ki egy református lelkész egy temetésen. Soha nem hallottam ilyen kérdést, még senkitől sem. És hirtelen egy gondolatom volt, hogy kikerestem a Google felületen egy református lelkészt palásban, föveggel, ahogy esetleg egy temetésen részt vesz. És amikor megmutattam neki, akkor így ellágyult az arca, hogy ez nagyon szép. Mondom, de hát miért kérdezi? És elmondta azt, hogy szeretné, hogyha én eltemetném. Nem tudtam mit mondani, mert annyira megrendített, hogy ennyire józanul átgondolja, hogy őt el kell temetni, és elmondta, hogy ő neki nincs családja, és semmiféle kötődése, semmiféle felekezethez, de úgy érzi, hogy kialakult közöttünk egy bizalom még az elmúlt alkalommal, fél évvel ezelőtt, és ő szeretné, hogyha elfogadnám ezt a szolgálatot, elmondta, hogy hol lesz majd. És akkor teltek a hetek, egyre gyengébb volt, egyre nehezebben tudott már kommunikálni, de még azt elmondta nekem, hogy mondjam meg a rokonoknak, hogy ne jöjjön be hozzá már senki, egyedül szeretne lenni. Nagyon csendesen haldokolt. Arra emlékszem még, hogy amikor még tudott beszélni, vagy valamennyire kommunikálni, akkor nagyon kellett neki, hogy ott legyek a közelében. Sok-sok órát töltöttem vele ott. És volt, amikor egy kicsit masszírozgatni kellett a lábát, volt, amikor nem volt szabad hozzáérni. Nagyon nehéz volt értenem, hogy mit szeretne, de megértettem, Istennek hála. És az utolsó emlékem az volt vele kapcsolatosan, amikor már tényleg ott már az utolsó nap történt, tényleg a találkozásunk, nagyon szeretett volna valamit mondani. Akkor már inkább a szomnolencia fázisában volt, tehát az aluszékonyság fázisában, és nagyon szeretett volna nekem valamit mondani, és nem értettem, hogy mit mond. Semmit nem lehetett érteni. És egy ilyen kétségbeesett kiáltásom volt belül az Istenhez, hogy Uram, mutasd meg nekem, hogy mit szeretne mondani, mert érzem, hogy valami fontosat. És továbbra sem lehetett érteni, amit mond, de azonnal Isten a szívembe egyértelműsítette. És csak annyit válaszoltam neki, hogy megsimogattam a kezét, megszólítottam, és mondtam, hogy minden úgy lesz, ahogy megígértem. Én foglak elbúcsúztatni, és abban a ruhában leszek, amit megmutattam neked. És egy ilyen ellágyulás, egy teljes megnyugvás, és elaludt. És én azt gondoltam, hogy talán már nem csak így ebben az értelemben aludt el, hanem már nem dobban a szíve, de még azért élt, és hajnalban költözött el erről a földről, és természetesen a családdal aztán megbeszéltem, és én mentem el, és én kísértem előtt utolsó útjára. Megrendítő volt egy ilyen temetés istentiszteleteten szolgálni, és az egész történet megrendítő volt. Hihetetlen, hogy micsoda bizalom volt. Szerintem ez egy nagyon komoly bizalom volt az ő részéről.
De ez nem megterhelő lelkészként?
Furcsa ez, amit most mondok, de nem megterhelő, sosem megterhelő. Azt is meg tudom magyarázni, hogy miért, mert sokan kérdezték már, és sokszor gondolkoztam ezen. Azért nem megterhelő, mert amikor én a kórházban vagyok, én teljes szívvel, lélekkel ott vagyok. Tudom, hogy a többi lelkész testvérem is, nem arról van szó, hogy ez különleges, hanem annyira együtt dobban a szívem azzal a szenvedővel, aki ott van. Legyen egy olyan beteg, aki tényleg már utolsó szakaszában van az életének, vagy egy olyan beteg, aki nem annyira beteg, de inkább lelkileg, vagy a pszichiátria, ahol van, nagyon szeretek járni, és nagyon jó közöttük lenni. Úgy érzem, hogy Isten megadta számomra azt az ajándékot, hogy én akkor teljes mértékben ott vagyok. Nem gondolkozom azon, hogy milyen lenne kívülről néznem magamat. Ott akkor cselekednem kell. Amikor valaki haldoklik, cselekednem kell. Tudnom kell Istentől, hogy mi a feladatom, mit kell mondanom, mik azok a szavak, vagy amikor egy dolgozóval beszélgetek. De amikor kimegyek a kórház ajtaján, akkor nagyon csodálatos ez, hogy ugye Gyökösi Bandi bácsi tanította ezt annak idején, hogy bemosakodni, meg kimosakodni, akkor kimosakodom, mert én közben szorványgondozó lelkész is vagyok, 3 pici kis falucskának, településnek a lelkésze, és nagyon sokszor akkor már azon gondolkozom, hogy mi a következő alkalom, projekt, amit meg kell csinálni. Nyilván sokszor eszembe jut az a beteg, hiszen ez a hölgy is, akiről beszéltem, de annyira csodálatos ez, hogy le tudom tenni a terheket, hogy nem cipelem magammal. Nem hiszem, hogy ez annyira nagyon természetes lenne, mert tudom, hogy több alkalommal is beszélgetve lelkész testvérekkel megterhelő tud lenni, és megterhelő is, de azt gondolom, hogy Isten adott számomra egy ajándékot, hogy le tudom tenni, aztán fel tudom venni újra ezeket a terheket.
Sosem kellett mondjuk egy másik lelkészhez elmenned beszélgetni, hogy kibeszélhess egy esetet magadból?
Nem emlékszem, hogy egy esetet ki kellett volna beszélnem, de azt tudom, hogy nekem nagy szükségem van azokra a szakmai konferenciáinkra, amiben a kórházlelkészi szolgált segít nekünk, mert gyakorlatilag egy évben 4 ilyen alkalom van, nem csak szakmailag fejlődhetünk, hanem ott egy olyan áldott, bensőséges, családias légkör van a kórház lelkészek között, hogy ott bátran meg lehet osztani a másikkal. Nagyon fontos számomra még az is, hogy a misszióvezetőnk nem csupán vezetőnk, hanem lelki testvérünk is. Úgyhogy nem egyszer történt az, hogy ő neki elmondhattuk, vagy elmondtuk, vagy a közösségbe elmondtuk, és olyan jó volt ez, de annyira megterhelődve még nem éreztem a lelkemet, hogy muszáj, hogy valakit keressek. Ezen kívül úgy érzem, hogy Istennel van egy nagyon bensőséges kapcsolatom. Kislánykorom óta egy számomra különleges, az egyik gyermekem így fogalmazta, hogy szuper érzékeny vagy Istenre. Nem tudom, hogy mennyire van így, de azt tudom, hogy nagyon hálás vagyok azért, hogy érzem, ahogy ő megvigasztal, érzem, ahogy az Isten átölel, érzem, ahogy vezet. Minden egyes esetben, amikor bemegyek a kórházba, azért imádkozom, hogy Uram, vezess oda azokhoz, akikhez kell mennem. Nem tudom, tehát nem mindig hívásra megyek, hanem bemegyek a kórházba, és szolgálok. És sokszor találkozom emberekkel, hozzátartozóval, dolgozóval, bárkivel, és akkor kialakul egy beszélgetés, amikor végzek az aznapi szolgálatokkal, megyek hazafelé, és írom az eseteket, hogy mi történt, és meg vagyok rendülve, meg döbbenve, hogy ennek a felét nem gondoltam volna, hogy ezzel majd ma találkozom, és hogy egy ilyen szolgálatba Isten bele fog engem állítani.
De egyetlen hogyan állított bele Isten a kórház lelkészi szolgálat, hogy 5 éve végzed ezt a szolgálatot nagyjából, ha ezt most visszafejtjük azért azóta a COVID, ha nem is a kezdete, de azért a sűrűje. Kiskunhalason vagyunk, itt van a járványkórház, szóval azért ez több értelemben a sűrűje volt akkor is. Hogyan lett belőled kórház lelkész?
Visszanézve nagyon csodálatos a történet. Egy szomorú történetből indult ki. Volt egy szolgálatom, én gyülekezeti lelkipásztor vagyok. Mindenhova, ahol voltam, gyülekezeti lelkész voltam. Ha kórházi szolgálatom volt, akkor az csak annyi, hogy valakihez be kellett mennem meglátogatni, mint bármelyik más gyülekezeti lelkész, vagy Kiskunhalason a kórházban minden második alkalom, szerdai alkalom, az református istentisztelet a betegek számára, ebben tudtam segíteni. De volt egy másik szolgálatom, amit nagyon szerettem, ez itt volt Kiskunhalason, és egyik napról a másik napra azt mondták, hogy köszönik szépen, nem kérik tovább. Én szeretem tudni, hogy minek mi az oka. Ha én azt látom, hogy valamiben vétettem, tévedtem, nem erre számítottak, akkor is, mert van lehetőségem abból tanulni. És mivel nem kaptam ebben választ, nagyon-nagyon nehéz volt ezt a terhet hordoznom. Abban az időben én elég gyakran sportolok és futok, és abban az időben igyekeztem minél többet kiindulni a városon kívül. És amikor elhagytam Kiskunhalas táblát, akkor Pátra, mert egyedül voltam, és kisírhattam magamat futás közben. A szívemben nagyon sok mindent el kellett Istennek végeznie, nem értettem a dolgokat, igazságtalannak éreztem, és azt sem értettem, hogy Isten miért nem vigasztal meg? Máskor olyan gyorsan megvigasztalt. Miért nem vigasztal meg? 3 hónapon keresztül nem értettem semmit ebből, és 3 hónap múlva megkeresett az akkori misszióvezető, aki a kórházi missziónak is a vezetője volt, hogy van egy lehetőség Kiskunhalason egy kórházlelkészi státuszt készítenének, elvállalom-e? Azonnal azt mondtam, hogy nem, szó sem lehet róla. El se tudtam magamat képzelni a kórházban. És persze benne voltam ebben az én gyászomban, ebben az igazságtalanság, velem történt igazságtalanság gyászomban, önsajnáltatásomban, és október végén volt a Kiskunhalasi Presbitériumnak, Református Presbitériumnak egy hétvégéje, Révfülöpön, ami egy nagyon-nagyon meghatározó volt számomra. Elmentem, mint ugyanúgy a többi lelkész, szolgálatom volt, de inkább ilyen stratégiai hétvége volt ez a számunkra, és amikor a vasárnapi istentisztelet volt, akkor az akkori vezető lelkészünk, Bödecs Pál prédikált, és hozott egy igét Jeremiás könyvének a 4. részéből, és az ige így szólt, szántsatok fel új szántóföldet, és nevessetek a tövisek közé. Fogalmam sincs, miről prédikált. Mit énekeltünk, mit imádkoztunk, semmit nem tudok, csak az, hogy ahogy a textust felolvasta, abban a pillanatban egyértelműen tudtam, hogy ez az ige, amire Isten azt mondja, hogy el kell, hogy menjek, és elvállaljak. Most van kétféle engedelmesség. Az egyik engedelmesség az könnyű. Örülök, hogy elvállalhatom, vagy egy dolgot megtehetek. Könnyen mondok igent. A másik engedelmesség az ember életében, amikor csak engedelmeskedem, de az érzelmeim még egyáltalán nem pozitívak, hanem inkább az, hogy inkább, ha lehetne, akkor mégsem, de azért mégiscsak Istennek engedelmeskedem. Úgyhogy engedelmeskedtem, és igent mondtam, de el se tudtam volna képzelni magamat ebben a helyzetben, és mindenki nagyon örült, hogy ezt elvállaltam, csak egyedül én nem örültem neki, és 2021. január 7-én, akkor már elkészültek a papírok, szerződés, minden a kórházzal, és a zsinatunk és a kórház között, és akkor a vezető lelkész elvitt és bemutatott az akkori főigazgató úrnak a kórházban, és ők kedvesen és kedélyesen elbeszélgettek egymással, én ott ültem, és azon gondolkoztam, hogy mit keresek itt. Hogy kell elkezdeni ezt a szolgálatot? Senki nincs előttem. Én nekem nem adja át senki a stafétát. Hogy csinálom? És amilyen nehéz volt, olyan könnyű is, mert rájöttem arra, hogy hát akkor Isten majd nekem meg fogja mutatni. És emlékszem az első napomra, hogy bementem, és letérdeltem ott az akkori öltöző későbbi lelkigondozói szobámban szó szerint, és azért imádkoztam, hogy Uram, ha már engem belevittél ebbe a helyzetbe, akkor nagyon szépen kérlek, hogy mutass utat. Addigra volt 2 haláleset ebben a januári időszakban az életemben, mikorra végre igazából beindulhatott ez a szolgálat, és az első alkalommal azt éreztem, hogy furcsa módon megtaláltam a helyem.
Kedves hallgatóink, hamarosan folytatjuk a beszélgetést Kovács Teodóra, Kiskunhalasi Református Kórház lelkésszel. Maradjanak az Európa Rádióval, most hírek következnek.
Európa Rádió az interneten is. europaradio.hu Hírek az Európa Rádióban.
Az Európa Rádió híreit hallják, köszöntöm hallgatóinkat, Lénárt Vanda vagyok. Meghaladta a 75 milliárd forintot az energetikai otthonfelújítási programra beérkezett támogatási kérelmek összege, jelentette be hivatalos Facebook oldalán az Energiaügyi Minisztérium. A pályázaton 2007 előtt épült családi házak energiamegtakarítást eredményező korszerűsítéséhez igényelhető akár 10 millió forint állami hozzájárulás, emlékeztet a közlemény. Az energetikai otthonfelújítási program feltétel rendszere a lehetséges igénybevevők javára változott, írja a minisztérium. Az elnyerhető forrásmennyiség 6 millióról 10 millió forintra nőtt. Meghosszabbodott a futamidő, így alacsonyabbak lettek a havi törlesztő részletek is, amelyek költsége akár a rezsim megspórolt forintokban is megtérülhet. A közleményben kiemelik, az eddigi kölcsönkérelmek összegéből csaknem 25 milliárd forint még a helyreállítási és ellenálló képességi eszköz forrásaira érkezett be. A környezeti és energiahatékonysági operatív program pluszban ezen felül áll rendelkezésre további 73 milliárd forint támogatás. A keretre mostanáig mintegy 50 milliárd forint igény futott be, ennek nagyjából felét kötötték le már szerződésekben. A szabad keret így is több 10 milliárd forintban mérhető, fogalmaz az Energiaügyi Minisztérium közleménye. Jelentősen bővül a támogatott terápiák köre, a kormány döntése alapján 83 új gyógyszer és terápiás lehetőség kerülhet be a támogatott kezelések közé, összesen mintegy 38 milliárd forint értékben, közölte a belügyminisztérium. Mint írják, ez jelentős előrelépést jelent a betegek számára, hiszen a magyar betegek szélesebb körben és gyorsabban juthatnak hozzá a korszerű kezelésekhez. A jogszabálytervezet társadalmi egyeztetése elkezdődött, így annak tartalmát a lakosság, valamint a szakmai és civil szervezetek véleményezhetik, írja a közlemény. A minisztérium tájékoztatása szerint a befogadás előtt álló gyógyszerek jelentős része a daganatos megbetegedések kezelésében alkalmazható, de kiemelt szerepet kapnak a modern génterápiás és neurológiai betegségek kezelésére szolgáló gyógyszerek is. Ezen terápiák eddig nem voltak elérhetőek hazánkban, vagy csak úgynevezett egyedi méltányosság útján juthattak hozzá a betegek, közölte a belügyminisztérium. Idén ismét nőtt a szakember hiány az építőiparban. Magyarországon egy kivitelezőre átlagosan 56 napot kell várni, ami 3 nappal több, mint 1 évvel korábban, közölte országos kutatása alapján a MAPAI Kft. A vállalat idei februári felmérésében 1900 építőipari szakembert kérdeztek meg. A közlemény idézte Márkovics Bélát, a MAPAI Kft. Ügyvezetőjét, aki elmondta, Bár a várakozási idő 3 nappal nőtt, az 56 napos átlag még mindig elfogadható. A szakember hiány azonban jelentősen eltér az ország egyes részei között, amit elsősorban a beruházások területi koncentrációja és az egyes térségek munkaerőkínálata magyaráz. Példaként említették, hogy a Délalföldön átlagosan 65, a Dél-Dunántúlon 60, Észak-Magyarországon pedig átlagosan 47 nap telik el a szakember megkeresése és a munkakezdés között. A szakmacsoportok közül jelenleg a generál kivitelezőkre, burkolókra, kőművesekre és az épületszigetelőkre kell a legtöbbet várni, 63, 60, 59, illetve 57 napot. Kitértek arra is, hogy a szakipari munkák átlagos díja 2026. februárjában négyzetméterenként 9596 forint volt, ami éves szinten 1%-os növekedés. Hamis NAV oldalakkal támadnak a csalók, aki e-mailben vagy SMS-ben kap tájékoztatást túlfizetésről, vagy ha a NAV a kártya adatait kéri, az biztosan átverés, ne kattintson, figyelmeztet a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A közlemény szerint a NAV a napokban tájékoztatja ügyfeleit a gépjármű adó összegéről, valamint az SZIA bevallási tervezetek elérhetőségéről, a sokakat érintő időszakot azonban a csalók is kihasználják. Élethű hamis oldalakkal igyekeznek bankkártya adatokat szerezni. A közleményben hangsúlyozzák, a NAV tárhelyen keresztül vagy postai levélben kommunikál az adózókkal, azoknak, akik rendelkeznek dápos vagy ügyfélkapu pluszos regisztrációval a tárhelyükre küld üzenetet, azokkal pedig, akik még nem regisztráltak papír alapon, a postán feladott hivatalos levélben kommunikál. Az adóhatóság felhívta a figyelmet arra, hogy a NAV nem küld e-mailben vagy SMS-ben semmilyen ügyintézésre mutató linket, sem adó visszatérítést vagy adótartozást, esetleg adószámla egyenleget. A NAV a honlapján külön menüpontban mutatja be a csaló e-maileket, SMS-eket, érdemes ezeket is megnézni, segíthet az adathalász próbálkozások felismerésében, közölte a NAV.
Az időjárásról.
Kedden túlnyomóan borult lesz az ég, több helyen fordulhat elő jellemzően kisebb eső, zápor, de az északi középhegység térségében jelentős mennyiség is eshet. Az északi szél megélénkül, a Dunántúlon és északkeleten megerősödik, a Dunántúl nyugati felén viharossá fokozódik, a legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 6 és 10 fok között alakul.
Európa Rádió híreit hallották.
Változom, mint szélcsendben a fák. Jöhet az úton akármi már, ami a múltból kigyógyít. Megyek utánad ma bárhová, csak az a fontos, hogy jó így. Utca van, megyek, mert a lelkem nyugtalan. Nem ugyanaz lesz az életem, csak darabokat török a múltból. Maga felé húz a végtelen, és tükör a két szemet újból. Közel az ég volt, ma élni kell.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
Köszöntöm hallgatóinkat, ahogy ígértem, már is folytatjuk a beszélgetést Kovács Teodóra, Kiskunhalasi Református Kórház lelkésszel, aki 5 éve látja ezt a feladatot. Örömeiről, nehézségeiről, élményeiről beszélgetünk vele.
Pandémiának a kellős közepében voltunk, járványkórház a városon kívül, bent az egyik épület csak COVID osztályokból állt, teljesen át kellett formálni a kórháznak a szerkezeti struktúráját. Bent a főépületben is 2 osztály, COVID osztály volt, illetve COVID intenzív. És amikor én megtapasztaltam azt, hogy akkor lehetett csak szolgálni, hogyha valaki felvette az oltásokat, és 4 felekezet szolgál a kórházban, gyülekezeti lelkészek, ők csak bejárnak a kórházba, tehát nem így kifejezetten kórházlelkész, csak egyedül én vagyok, de amikor a másik 3 felekezetből a lelkipásztor testvérek úgy látták jónak, hogy ők nem veszik fel az oltást egyedül én, akkor indult meg igazán az a feladatom, amit nem gondoltam volna. Nyilván beöltözve nem egy eset volt, amikor már csak én láthattam utoljára, vagy én beszélhettem, én kommunikálhattam egy-egy hozzátartozóval, és a kint lévőben nem engedték be őket, hozzátartozókkal ilyen értelemben én tarthattam a kapcsolatot. Több olyan temetés is volt, amikor én temettem el azt, aki ott már haldokló volt, és nagyon mély érzéseket jelentett számomra is, hogy az utolsó szavak, az utolsó pillanatokat elmondhattam az életút megbeszélésen a gyászolóknál. Több esetben volt, amikor valaki már csak lélegeztetőgépen volt, tehát az gépek tartották életben. Emlékszem arra, hogy mentem, hogy bezsilipeljek, és az egyik ápolónő megkérdezte, hogy kihez megyek. Elmondtam, hogy kihez megyek, és így legyintett, hogy azt hagyjam már ezt a szolgálatot, itt nem tudok én már senkivel kommunikálni. És mondtam, hogy nem baj, azért én bemegyek. És bementem, és ott álltam, és kérdeztem az urat, hogy Istenem, mit kell tennem ebben az esetben? És egy nagyon kedves segítséget kaptam, egy nagyon kedves fiatal orvos, 3 ágyos szoba volt, mind a 3 ágyon már lélegeztetőgépen voltak betegek, és ez az orvos ott éppen vért vett az egyik betegtől. És az érintett engem nagyon meg, hogy ő beszélget a beteghez, hogy ez most fájni fog, most szúrni fogok, vért veszek, de minden rendben lesz, és úgy beszélgetett, mintha értette, hallotta volna a kómában lévő, és ez a segítség volt nekem, hogy én beszélhetek hangosan. És elővettem a Bibliát, olvastam igét belőle, Zsoltárok könyvét szoktam ilyenkor inkább elővenni, hangosan imádkoztam az úri imádsággal, saját szavaimmal is, megáldottam, és annyira hálás voltam, hogy amikor azt éreztem, hogy elvégeztem a szolgálatot, akkor mentem ki a szobából, és akkor értettem meg, hogy bizony nagyon nagy szükség van erre a jelenlétre is. Hogyha valakivel már nem tudunk kommunikálni, ő attól még érezhet, hallhat. Nagyon-nagyon fontos szolgálat.
Ez az orvos nem nézett téged furcsán, hogy jön bezsilipelve a lelkész, és akkor én is beszélgetek a kómában lévővel, ő is beszélget, vagy addigra ő kiment, vagy... És ez nyilván ez egy konkrét kérdés, de ez átvisz abba, hogy egyébként hogyan fogadnak téged. Beszéltél azokról, akik pozitívan, akikkel beszélhetsz, de feltételezem, hogy van olyan orvosápoló, aki meg nem szívesen beszélget veled.
Nem emlékszem, hogy bármit reagált volna, mert a bezsilipelve, beöltözve senki nem tudja, hogy ki az ápoló. Azt meg végképp, hogy egy református lelki pásztor megy be oda, de azt gondolom, hogy ott azért nagyon-nagyon el volt mindenki foglalva a betegekkel, sok osztályon lévő beteget kellett ellátni, nem szóltak hozzám, negatívan sem szóltak, pozitívan sem, mindenki végezte a maga dolgát. Tehát arra az esetre konkrétan emlékszem, hogy ott elvégezte a kis fiatal orvos a dolgokat, és ment ki a nővérpulthoz, én pedig ott maradtam annál a betegnél. És akkor arra a kérdés, hogy fogadtak, hogy fogadnak. Én tudom, hogy a kórházlelkészek között többen vannak, akiknek nem pozitív, nem minden esetben pozitív a emléke azzal kapcsolatban, ahogyan megjelentek és elkezdtek szolgálni. De engem Isten úgy is megerősített, azt gondolom, hogy ez is egy ajándék volt, hogy az első perctől kezdve nagy-nagy szeretetet kaptam. A legelső emlékem azzal kapcsolatban, amikor egy gyülekezeti tagot látogattam 2021. Még hideg volt, tehát valahogy így január, február, ilyen idő lehetett, még nagyon-nagyon friss voltam ott, fehér ruhában, én mindig fehér ruhában vagyok, erre nagyon figyelek az első perctől kezdve, mentem be, és délelőtt látogattam ezt a gyülekezeti tagot, és ott ültem az ágya mellett, és jöttek be vizitelni az orvosok, és akkor megszólított az egyik orvos, hogy nem lehet ilyenkor látogatónak bejönnie. És felálltam, és mondtam, hogy kórházlelkész vagyok. Jaj, bocsánatot kérek. És abban a pillanatban csak végezze a dolgát. Tehát még kimennem sem kellett, de ettől függetlenül kimentem, mert szerintem ez nagyon-nagyon fontos, hogy megtartsuk azokat a határokat, ami a betegeknek is a jogai, és ebben is joguk van. De ez annyira jó érzéssel tölt el ma is, hogy engedték, hogy végezzem a dolgomat. A kórháznak a vezetői, különösképpen az ápolási igazgatónk az első perctől kezdve minden tekintetben segítségül van, a beteg utakban is. Én, amikor 2021-ben lehetőségünk volt arra, hogy a debreceni teológiánról dr. Bodó Sára tanárnővel egy online gyászfeldolgozó kurzust végeztünk el, sokan voltunk, az akkori kórházlelkészek között, akik ezt szerettük volna, el is végeztük ezt a képzést, akkor utána megindítottam a kórházban is, meg a városban is a gyászfeldolgozó csoportokat, minden tekintetben segítséget kaptam a vezetőktől is, sok dolgozó jött el, és minden emlékem arról szól, hogy nem kaptam semmiféle negatív reakciót. Ha az ápolókkal vagyok beszélgetésben, kérdezek, hogy ki merre találok a betegek közül, mindenki azonnal és készségesen. Én akkor azt gondolom, hogy a Kiskunhalasi Semmelweis kórház egy nagyon befogadó kórház, úgyhogy hálás vagyok ezért, hogy itt lehetek lelkész. A legelső az volt, hogy kaptam egy külön kulcsot a hátsó bejárathoz, ami csak a személyzet mehetett be akkor, mert onnan kellett bezsiripelni és felmenni az osztályra, és külön kaptam egy kulcsot, a mai napig is nálam van ez a kulcs, és ez egy nagyon nagy megtiszteltetésnek éreztem, és éltem meg. Megmutatták, hogy kell felöltöztetni, a főorvos úr segített fölöltözni is, hogy mikor, mi után mi fog következni, hol kell bemennem, hol kell újra kizsiripelnem és kijönnöm, mindent részletesen elmondtak. Úgyhogy én azonnal azt éreztem, hogy ott vagyok, ott lehetek, jelen lehetek közöttük és velük.
A Covidhoz egy kérdés, engedj meg, nem féltél?
Amikor az első oltást kértem, amikor arról volt szó, hogy fel kell venni a kórházi dolgozóknak, akkor hívtam az ápolási igazgatót, hogy mégis ennek mi a módja, menete, és mondta, hogy elintézi. Fél óra múlva kaptam a hívást, hogy a következő napon délben jelenjek meg itt és itt, és megkapom. És amikor megkaptam az oltást, nagyon ritkán éreztem az életemben azt a furcsa módon szinte eufórikus örömöt, hogy mehetek és szolgálhatok. Nem az oltás okán, hanem azért, hogy van lehetőségem, védettségem, hogy ott is végezhessem a feladataimat, de egészen biztos voltam benne, hogy soha nem történik semmi olyan ezzel kapcsolatban, amit Isten nem tudna kontrollálni, vagy Isten nem tudna ellenőrizni, és én tudtam, hogy amikor nekem be kell mennem, én megkapom a védettséget, és a családom is. Természetesen a családom is felvette az oltást, de soha nem jutott eszembe az, hogy én bármilyen fertőzést hazahozhatom, vagy hozhatnék, vagy hozhatok akár most is, mert úgy érzem, hogy Isten megvéd, levéd. Ha pedig ez nem történne, akkor az is valamilyen célból, tanításból, okból van. Úgyhogy nem, soha nem éreztem félelmet. Akkor sem, most sem, azóta sem, soha.
Kicsit arról szeretnének még kérdezni, hogy oda visszaugrani, hogy mondtad ennek a hölgynek a történetében, hogy olyat kérdezett, amit még soha, hogy néz ki egy lelkész, amikor temet. de hogy egyébként általában mit szoktak kérdezni az emberek? Beszélgettem egyszer egy kórházlelkésszel, aki azt mondta, hogy a legritkább esetben kérdeznék őt mondjuk a mennyországról, feltámadásról, ilyesmikről. Én azt gondolom, hogy erről kérdeznek az emberek. Neked mi a tapasztalatod? Miről kérdeznek?
Attól függ, hogy milyen betegről van szó, tehát hogy milyen betegséggel és milyen stádiumban lévő betegről van szó. Azok a betegek, akik egyszerűen csak jönnek kivizsgálás okán, vagy bármi miatt jelen vannak a kórházban, általában a családról beszélnek, általános dolgokról beszélnek. Ott nem nagyon szoktunk belemélyedni, mert hogy mindig azt figyelem, hogy milyen határ, vagy melyik az a határ, ameddig el kell mennem. Van, hogy ilyen esetben egyszerűen nem muszáj lenne lelkészként ott ülnöm, mert bárki mással is ezt meg tudná beszélni, aki egy keresztény ember. Mert furcsa módon, vagy éppen talán pont azért, mert ennek így kell lennie, én az elmúlt 5 év alatt többet voltam olyan betegnél, akik nagyon komolyan betegek voltak, tehát súlyos állapotban voltak. Amikor a kórházlelkészi specializációs képzést a Károli Egyetemen elvégeztem 2023-ban, akkor a szakdolgozatomat a haldoklók lelki gondozásából készítettem. Pontosan azért, mert többször voltam súlyos eseteknél és haldoklóknál, mint olyan betegeknél, akik ma itt vannak, holnap kimennek. A pszichiátria az egy másik eset. Ott furcsa, vagy nem furcsa, van egy csomó vallásos ember, akiknél teljesen evidencia, hogy Istenről beszélünk. Pontosan azért, mert ők nagy mélységeket megjárnak a pszichiátriai eset miatt, sok mindenen túl vannak. Azok a betegek, akik úgy általában vannak a kórházban, ők nem biztos, hogy kapcsolódnak Istenhez. Nekem ővelük kevesebb a szolgálatom. Akikkel viszont beszéltem, és súlyosabb esetek, ott nagyon sokszor kapom azt a kérdést, hogy mi fog velem most történni. Mert talán nem meri megkérdezni az orvostól, az ápolószemélyzettől, és olyankor egyértelmű, hogy elkezdhetünk lelkileg is beszélgetni. Nagyon sok eset van olyan is, amikor Isten kifejezetten hívő emberekhez küld, és akkor ott meg egyértelmű, hogy Istenről beszélgetünk, és arról, hogy a betegséget Isten hogy használhatja fel, hogy használja fel. Nagyon érdekes ez, hogy attól függ, hogy milyen betegségben, milyen stádiumban, milyen helyzetben lévő betegekről van szó, de a mi kórházunkban egyre több az önkéntes, akik képzésen is részt vettek, és ők azért sokat segítenek nekünk abban, hogy ők leülnek azokhoz a betegágyakhoz. És aztán utána delegálnak bennünket, hogyha egy olyan súlyosabb eset van, amit már az ő kompetenciájukon kívül esik, akkor viszont mi következünk. De akkor megint valószínűleg, hogy az Istenről, az utolsó időszakokról beszélünk, vagy a családról beszélünk, hogy mi lesz most a családdal. Tehát általában a kérdések nagy része, ez általában arról szól, hogy mi fog történni, mi lesz velem, mi lesz a családommal, hogy fog most történni ez az egész, amit bizonytalanságban benne vagyok, szeretnének kapaszkodót az emberek. Hogy van-e a halál után valami, és hogy történik az a halál, és hogy megyek ott át azon az úton, és egyáltalán kevésbé kérdés az, hogy mennyország, vagy kárhozat, vagy bármi, mert az egy ebben az értelemben az emberek számára egy másodrangú, mert az első az az, hogy a halálom szituációjában ott mit fogok érezni. Ha nagyon belegondolunk, nem kell betegség ahhoz, hogy van az életkor, amikor egyre többször gondolunk arra, hogy mi lesz velünk, amikor eljön majd az az időszak az életünkben, és sosem attól félünk, hogy a halál utáni pillanattal mi lesz, hanem hogy odáig méltó módon fogok-e tudni megélni bármit, ha én esetleg beteg vagyok, vagy bármi. Tehát az odáig elvezető út, és az embereknek a nagy része, ez foglalkoztatja az emberek nagy részét, akik tényleg súlyosabb állapotban vannak, illetve maga a haldoklás ténye.
Voltál úgy ott betegágy mellett, hogy akkor halt meg valaki?
Igen,
és voltam. Erre fel van készülve egy református kórház lelkész?
Nem.
Fel lehet erre készülve?
Nem, erre nem lehet. Soha. Soha. Egyrészt azért, mert a halál nem szép, a haldoklón egyértelmű jelek vannak, amikor már csak pár nap, vagy inkább pár óra van hátra, vagy pár perc van hátra. De amikor ez is a Covid idején volt, hogy olyan beteg mellett voltam akkor, akit paravánnal eltakartak, de nem COVID intenzíven volt, csak COVID osztályon. Fogalmam sincs, hogy hogy hívták a bácsit, csak éppen bent voltam az osztályon, és ahogy a folyosón jöttem el, benéztem ebbe a kórterembe, és ez a bácsi ott volt, egyből lehetett látni. És ő már nagyon az utolsó perceiben lehetett, és Isten szólt, hogy menj be hozzá. És bementem hozzá, megsimogattam a kezét, és elmondtam, hogy kórházlelkész vagyok, és imádkozni szeretnék. És imádkoztam. És ahogy imádkoztam, egyértelműen lehetett hallani, ezt a gaspoló légzésnek hívjuk, aztán az egyre lassabbodó, és elcsendesülő légzést, és elaludt. És ebben az időszakban nekem pont akkor kellett ott lennem, senki nem volt mellette, nem lehetett mellette, az ápolók sem volt, azt sem tudom, hogy merre voltak az ápolók, hogy melyik kórteremben voltak az ápolók, de azt tudom, hogy én nem véletlen mentem pont ott a folyosón. Nem is fontos, hogy hogy hívták a bácsit, hogy ki-e volt, mi-e volt, de ez még nagyon az elején volt a szolgálatomnak, és ez nagyon megrendített engem, hogy ennyi az emberi élet, hogy így néz ki egy haldokló, és hogy ennyi az emberi élet, hogy senki nem tudja, hogy mikor, hány óra, hány perckor volt az ő utolsó lélegzetvétele, de valamiért nekem oda kellett mennem.
De nem gondolod, hogy ennyi az emberi élet?
Nem. De sokan mondják, hogy ennyi az emberi élet? Igen, sokan. De nem, én nem
csak
gondolom,
csak, hogy legyen egyértelmű, csak azért mondom. Igen,
nem,
igen.
Nem. Tehát azt...
A drámája, hogy igen, ott egyedül, igen, akár igen, egyedül is van. Lehetett volna, és hányan vannak így egyedül van. Egy ilyen pillanatban így van, ebből így a történetből kiindulva.
Így van. És igazából a ember életének az egyik legfontosabb szakasza pontosan ebben a szakaszban van, hogy nem véletlenül vágyakoznak haza. Érzik, tudják, hogy már az utolsó út lesz haza nekik, de hogy otthon lenni, a szeretteik között lenni, vagy behívni a szeretteiket, és ez egy, na az a dráma, amikor közben a szerettei pedig félnek mindettől, és nem mernek ott lenni, és inkább a kórházra hárítják ezt az egész dolgot, medikalizálják, így szoktuk ezt mondani, na az tényleg dráma. Az nagyon-nagyon fájdalmas dolog.
Egy ilyen általános kérdés, és ez akár az első kérdés is lehetett volna, de szerintem jobban fogjuk érteni a válaszodat így, hogy véghallgattuk a te történetedet és benyomásaidat. Mit jelent neked az, hogy kórházlelkészként szolgálsz?
Amikor a gyülekezeti lelkészi szolgálatomból, illetve hát nyilván megmaradt, ahogy meséltem is, de kifejlődött vagy kinőtt belőle ez a másik szolgálat is, az elején nem tudtam volna erre válaszolni. De jó, hogy most kapom ezt a kérdést, mert ma már tudok rá válaszolni. Minőségibb, szenzitívebb a szolgálat, a gyülekezeti szolgálatom is. Pásztoribb lelkületet kaptam Istentől, és formálódtam ebben a kórházi szolgálatom okán. Kórházlelkésznek lenni nagyon-nagyon speciális terület, tehát az emberi életnek azon pontján ott lenni, ahol nagyon sérülékeny az ember, nagyon-nagyon cserépedény, nagyon nem mindegy, hogy hogyan szólok, vagy nem szólok, hogyan hallgatok, hogyan lépek oda, csak az oda lépés is, az első pillanattól kezdve, az utolsó pillanatig nagyon-nagyon érzékenynek kell lenni. Nagyon-nagyon figyelni arra, akivel beszélgetek. Ez ennyire nem intenzív, vagy nem erőteljes egy gyülekezeti szolgálatban. Hogy kórházlelkész lehetek, ez egy különösen nagy ajándék most már számomra. Egy olyan nagy ajándék, amivel Isten meggazdagította a gyülekezeti szolgálatomat, a lelkigondozói szolgálatomat is. És ma már, jó, hogy innen kezdtük el, aztán ide érkezünk meg, ma már szegényebb lennék a szolgálatomat, szakmaiságomat is tekintve, ha nem lennék kórházlelkész. Egészen biztos vagyok benne.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Kovács Teodórát, kiskunhalasi református kórházlelkészt hallották. A felvétel a Halas Rádió stúdiójában készült. Köszönjük a lehetőséget!
Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is. europaradio.hu
Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján az europaradio.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a véleménykukac europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Kultúra. Az Európa Rádió kulturális műsora kedden délelőtt 10 órától.